A házasság értékeiről beszélgetünk Torma Hasza Mónikával, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség másodlelkészével, aki feleség, édesanya. Először a példabeszédek könyvéből olvasok fel, a 4. fejezetből, a 9-től a 12. versig. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Hogy ki is az a harmadik fonal, miért fontos a hármas fonál a keresztény házasságokban, milyen szerepe van egy házasságban Istennek, mi az egyházi esküvő szerepe, erről beszélgetünk először Torma Hasza Mónikával.
Egy egyházi esküvő az nem azért fontos, mert hogy meghatóbb, meg szebb, mint mondjuk egy polgári szertartás.
Hogy szép a templom.
Meg hogy szép a templom, meg szépen fel van díszítve, meg hogy szól az orgona, meg be lehet vonulni. Nagyon sokszor azt látja az ember, hogy nyilván ez fontos azoknak, akik bejönnek, de azt gondolom, hogy mélyen ahhoz, hogy valaki elérjen a templomig, hogy az Isten színe előtt is szeretné kinyilvánítani azt, amit érez és amit gondol, az egy sokkal nagyobb elhatározás. És én hiszem azt, hogy azok a párok, akik eljönnek, elmennek a templomokba, és szeretnék kérni az Isten áldását a házasság kötésükre, azokat valaki, maga az Úristen meghívta. És lehet, hogy a felszínen még nem érzik és nem látják, de megérintheti őket az Isten szent lelke. És én azt gondolom, hogy ettől több egy egyházi esküvő. Hogy az a két fél, akik ott vannak, azok nem ketten indulnak el onnantól fogva már, hanem velük lesz az Isten Jézus Krisztus által, aki egy olyan szövetséget köt velük, és olyan erőt ad a házasságukhoz, ami hiszem, hogy minden napon velük lehet. És lehet, hogy a ma embere annyira nem veszi ezt komolyan. De én hiszem azt, és azt tapasztalom nagyon sokszor, hogy amikor konfliktusok jönnek, és mernek a párok akár segítséget kérni, akár imádkozni, akár eljönni a gyülekezet közösségébe, ott jó irányba elindulhat valami.
Mernek egyébként segítséget kérni? Mennyire jellemző ez?
Én azt gondolom, hogy igen. Ma már talán kevésbé van olyan hozzáállás, hogy ez szégyen, hogyha egy házasságban gondok vannak, vagy konfliktusok vannak. Én azt gondolom, hogy ha valakiben megvan az a fajta bizalom, akkor igen, mernek segítséget kérni, ha nem is lelkésztől, akár párterapeutától manapság. Nagyon sokan például megelőzés céljából is járnak párterápiára, mert hogy nyilván egy házasságban nagyon sok minden van, egy hosszú utazás tulajdonképpen a házasság. Nem mindegy, hogy kivel utazom ezen az utazáson, de az sem, hogy ki az, aki vezet minket. A jegyes oktatáson fel is szoktuk hívni a figyelmet, hogy az, ami még most rózsaszín köd, és ott a házasságra vagy esküvőre készülve még nagyon happy minden, de hogy nyilván jönnek a hétköznapok, amikor mókuskerékben van az ember,
világ,
a felgyorsult világ, amikor így van. Ha statisztikákat nézzük egyébként, egy házasságban általában az első krízis az első gyerek születése után következik be. Aztán ez vagy megoldódik, vagy sorozatba jönnek a gyerekek, és majd utána eszmér rá a pár arra, hogy csak team munkába megy át a házasság is, és tényleg az ember saját magán is érzi azt, hogy nagyon sokszor ez van, hogy megbeszéljük a mindennapi dolgokat, hogy ki megy a gyerekekért, hova megy a gyerekekért, mit csinálunk, hogy csinálunk, és úgy érünk a nap végére, hogy tulajdonképpen a házas párnak nincs ideje arra, hogy leüljön és beszélgessen.
Mondtad azt, hogy nem mindegy, hogy kivel utazunk ebben a házasságban, és akkor még menjünk vissza a legelejére. Hogyan válasszon párt magának mondjuk egy keresztény ember? Mert hogy a párválasztás sem mindegy.
Nyilván ez nagyon nehéz, és a kamaszokat már próbáljuk felkészíteni arra, hogy ez egy felelősségteljes döntés. Nyilván, amikor az ember már idősebb és érettebben lát rá erre, akkor próbál olyan társat keresni magának, akivel úgy egy húron pendülnek. Nagyon fontos, azt gondolom, egy párkapcsolatban az a közös nevező, amivel egy együtt tudunk utazni, és ez nem azt jelenti számomra, hogy ugyanolyannak kell lennie a másiknak, mint nekem, hogy csak olyan dolgokat csinálhatunk, amit mind a kettőnk csinál és szeret. Lehetnek különbözőségeink is, a kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk kamatoztatni. És amikor jegyes oktatáson vannak nálunk a párok, itt Szombathelyen az evangélikus gyülekezetben nem úgy tartjuk a jegyes oktatást, hogy csak az adott párral beszélgetünk, hanem kicsit ilyen team tréning jelleggel. Összehívjuk az adott évben házasulandó párokat, és kicsit ilyen játékos tréning formában próbálunk felkészülni az esküvőre, meg nyilván arra is figyelve, hogy mennyire ismerik a másikat. És az első feladat idézőjelben az mindig valami olyasmi, hogy mutassák be a másikat nekünk. Akár egy montázzal, vagy leírással, abszolút a fantáziájukra van bízva, hogy hogyan. Ahhoz, hogy a páromat
Ki tudjam választani,
ahhoz saját magamat is ismernem kell. Hogy milyen vagyok én, és hogy milyennek lát engem az Isten. Tehát én azt gondolom, hogy egy keresztény házasságban, vagy egy olyan házasságban, ahol az Isten áldásának a jelenlétét is szeretném megtapasztalni. Ott ez a hármas fonal, ez valóban elválaszthatatlan. Én azt gondolom, saját magam is ezt tapasztalom, hogy nyilván pubertáskorban, meg a kamaszkor kezdetén az ember nagyon nehezen fogadja el saját magát is. Hogy várjam a másik, hogy szeressen engem, ha én magam sem szeretem. És én azt gondolom, hogy kamaszoknál először inkább ez az irány, hogy megmutatni azt, hogy kik ők, hogy hova tart az ő életük, hogy mit szeretnének, van-e célja az életemnek, és hogyha ezt megtalálják, akkor már a párválasztás kérdése is egy egészen más irányt mutat, mert akkor tudja, hogy én mit szeretnék az életemmel, oda ki az, akit én be tudok engedni. Hogyha egy olyan helyzet van, hogy sokáig élt valaki egyedül, felnőttként, és abba a megszokottba, a felépítettbe valaki belép, az talán még nehezebb. Mindenképpen azt mondom, hogy önmagam megismerése az első lépés, az, hogy én ki vagyok, hogy az Istennek mi a célja az én életemmel.
Mik a legfontosabb értékek számomra?
Mik az értékek, a saját értékeim, és mi az, amit szeretnék? És ettől még aztán lehet, hogy aki éppen bejön, vagy akit választok, annak lesznek más értékei is, de hogy tudunk-e közösen felépíteni egy értékrendszert.
Számos házasság van, ahol mondjuk az egyik fél vallásos, hívő, míg a másik fél nem. Ez is egy nehéz kérdés, hogy mi van, ha az egyiknek fontos a hite és fontos Isten, míg a másiknak kevésbé.
A Szentírásban azt olvassuk, hogy ne húzzunk többfele, és hogy nagyon nehéz két irányba menni. Én nem mondom azt, hogy egy olyan kapcsolat, ahol ez adott, ez eleve kudarcra van ítélve, mert minden lehetséges, de bizonyára nagyon nehéz közös nevezőre jutni, mondjuk a keresztény alapokban. Ami fontos a keresztény félnek, azt a másik tiszteletben tartja-e, támogatja-e, mert hogyha ezek megvannak, azt gondolom, akkor akár sikeres is lehet. Hogyha abszolút ez a ateista ellenállás van benne, akkor már ott kérdéses ennek a végkifejlete. Ne legyetek a hitetlenekkel, Felemásigában, ezt olvassuk a 2. Korintusi levél 6. fejezetében, és azt gondolom, hogy ez nem hiába íratott le. Nagyon nehéz egyébként is megélni a közösséget olyan valakivel, aki nem ugyanazon az értékrenden van, és ezért mondtam azt az előbb, hogy elfogadást és támogatást kapok a másik féltől a kereszténységem megélésében, akkor nem mondom azt, hogy az eleve kudarc. Viszont ez, amit Pál apostol is leírt, az azért a mindennapokban elég sok konfliktushoz is vezethet.
És megpróbálhatja az egyik fél a hitet fontosabbá tenni a másiknak?
Én azt gondolom, hogy a Szentléleknek semmi sem lehetetlen, és hogy a hívő ember imádságának van ereje. Nyilván egy csomóan jutnak hitre, kezdenek el közösségekbe járni.
És térnek meg.
Én azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Viszont erőltetni meg nem szabad semmit.
Miért jó a házasságot választani?
Az embernek nem jó egyedül lenni, ezt már a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében is olvassuk. Az ember társas lény, nem tudunk egymás nélkül élni. Ha nincs párja valakinek, akkor sem egyedül van, mert van mellette, mögötte egy olyan közösség, aki megtartja. Házasságban élni ezt tudnám mondani, hogy tényleg az Isten ezt szeretné. Nincs olyan, hogy tökéletes ember, nincs olyan, hogy tökéletes házasság, tökéletes párkapcsolat. Csiszolódnunk kell egymáshoz. Ez egy nagyon kemény munka.
És a jegyes oktatásnak ez is a célja, hogy erre felhívja a figyelmet?
Igen. El szoktuk mondani azt, hogy mennyire fontos, hogy a mindennapokban is megélni a közösséget. A teológián volt egy professzorom, etika órán a házasságról beszélgettünk, és azt mondta, higgyék el nekem, hogy egy házasságban nagyon fontos bútordarab az ágy. Nem lehet kitenni, de az asztal még fontosabb, hogy le tudjanak ülni és beszélgetni tudjanak egymással. És azt gondolom, hogy ez az, amire fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy sok minden van egy házasságban, egy mindennapi kapcsolatban, ami elvihet minket egy olyan irányba, amikor tényleg már csak team munkában élünk. Hogyha a kommunikáció elcsúszik, akkor nagy a veszély arra, hogy aztán már nem is akarjuk megoldani. Sokszor azt gondolják, hogy könnyebb azt az utat választani, hogy akkor felvettem a kalapomat és megyek, mert hogy itt már nincs keresnivalóm, mint hogy megbeszélni, leülni, esetleg segítséget kérni. Szerintem ez nagyon fontos, és egy éve körülbelül voltam egy előadáson, és ott mondta az előadó, hogy a házasságban nem lehet újat kezdeni, mert az első mindig ott marad.
Miért?
Válás után is sokan azt gondolják, hogy újat kezdünk, meg új lapot nyitunk, meg tiszta lappal indulunk, ami valahol így is van, de mégsem. Tehát a terheinket, a múltat, azt cipeljük magunkkal, és lehet egészen jól felépíteni egy következőt is, meg tényleg van olyan, hogy valami félre megy, és félre sikerül, és akkor már lelkészként is azt mondja az ember, hogy itt lehet, hogy már csak az az út, hogy szétváljanak, de az mindig ott marad.
Milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet ápolni a kapcsolatot tudatosan?
Jegyes oktatáson egyébként erről is szoktunk beszélni, hogy tényleg ez egy életen áttartó közös munka. Nagyon nehéz egy házasságot a helyes irányban tartani, anélkül, hogyha nincsenek ilyen mi idők. Sokszor szokták mondani, hogy én időt keresek magamnak. Egy házasságban nagyon fontos a mi idő, amikor a pár egymásra figyel. Én egyébként ezért tartom nagyon jónak a házasság hetét, ami nyilván nem csak ekkor, de hogy az életünk minden pillanatában kell erre figyelni, de hogy a házasság hetében koncentráltan tudunk erre figyelni, hogy szánjunk minőségi időt egymásra. Ami nagyon nehéz, a felgyorsult világban be kell, hogy valljuk, tényleg nehéz, de hogy ezt tudatosan erre figyelni kell. Én is ismerek olyan párokat, akik minden héten egy nap, egy estét kiválasztottak maguknak, gyerekek nélkül elmennek együtt, és nem azért, hogy akkor csak problémákat oldunk meg, hanem hogy együtt legyenek, hogy tudjanak egymásra időt szánni. Én azt gondolom, ez az egyik, ami fontos, de fontos az, hogyha együtt az Istenre is időt szánunk. Tehát az imádság ideje, ami nem csak a személyes imádság ideje, hanem a közös imádság ideje, a feltöltődés lehetősége lelkileg is, mert nyilván testileg is nagyon sokszor kell pihenő és pihenőidő, kell a lelki feltöltődés is a pároknak egyaránt. Én azt gondolom, hogy ezek azok az apró dolgok. A minőségi időt emelném ki leginkább. Gary Chapmannek van egy nagyon jó könyve, az Egymásra hangolva, az öt szeretet nyelv a házasságban, és ott leírja, hogy mindenkinek más a szeretet nyelve. Igen. Van, akinek a minőségi idő, van, akinek a testi érintés, van, akinek az ajándékozás, most nem tudom mind az ötöt felsorolni, hogy ez is feladat, megtaláljuk a másik emberhez vezető szeretet nyelvet. Mert hogy a szeretett tankunkat újra és újra tankolni kell egymás felé is, a gyerekek felé is, családban is, és ez is egy munka. Ezek az idők, amikor együtt töltjük a másikkal és figyelünk a másikra, ezek is felfedeződhetnek.
Te is részt veszel a férjeddel, igen, házastársas játékban, igen, ha jól tudom, igen, ami ugye nagyon nagy népszerűségnek örvend itt Szombathelyen. Miért éreztétek úgy, hogy ezt kipróbáljátok? Hányadik alkalommal egyébként, vagy először?
Én most először. Mindig hallottunk róla, meg tudtam, hogy ez van, meg sok helyen megy is, de igazából ki szerettük volna próbálni most.
Én mondtam, milyen feladatok vannak?
Van egy geocaching a város különböző pontjain, GPS koordináták vannak megadva, és meg kell találni bizonyos betűket, most éppen egy vers címét kellett megtalálni, akkor egy randevú, ami egy kávézóban, vagy egy sütizőben lehetett írni, nem akarom lelőni a point, de ilyen kívánságlistát, aztán...
Ilyen bakancslistát, ugye?
Igen. Így van, az elkövetkezendő, együtt. Így van, azt hiszem az egy évben. Aztán jótékonykodás, egy idős vagy egy magányos emberhez elmenni és valamit átadni neki, ezt mi még nem csináltuk meg, de tervezzük, hogy a túróci otthonba szeretnénk bemenni. Ugye mi mind a ketten nagyon fontosnak tartjuk a zenét az életünkben, és az egyik kolléganő kitalálta, hogy ez milyen jó lenne, hogyha együtt zenélnénk a lakóknak, hanem is csak egy embernek, úgyhogy ezt szeretnénk megvalósítani. Aztán... kell készíteni egy időkapszulát, amit majd 5 év múlva lehet kibontani, amit a gyerekekkel együtt lehet készíteni, és egy imádságot írni a párodnak ról, aki nem keresztény, vagy nem feltétlenül hívő, akkor neki esetleg egy verset, amit aztán el lehet mondani. Szerintem nagyon szuper feladatok egyébként, és tényleg ebben a rohanásban egy kicsit egymásra figyelni nagyon fontos.
Kell népszerűsíteni a házasságot?
Én azt gondolom, hogy kell. Azt, hogy házasságban élni jó, azt hirdetni, szerintem ez nagyon fontos. Egy keresztény embernek felelőssége is. Ezt egyedül úgy tudjuk megtenni, hogyha hitelesek vagyunk. Beszélni erről, hogy miért jó, hogy miért megtartó erő, hogy miért nem jó az ide-oda rohangálás, kilépés, belépés a kapcsolatokban, és hogy nem a papír számít, mert ez nem a papíron áll vagy bukik, én azt gondolom, hanem azon a szövetségen, amit az Isten köt velünk. Viszont látjuk, hogy nagyon sok krízisben levő házasság van. A gyülekezetben is van egy ilyen kezdeményezés, ami azt szeretné, hogy legyenek ilyen házas beszélgető körök, hétvégék, aminek nyilván a lelki feltöltődés is az egyik célja, az egymásra hangolódása, a minőségi idő eltöltése, és ezt szeretnénk mi is itt a gyülekezetben megvalósítani. Nyilván nagyon sok minden van, és össze kell egyeztetni, de nagyon fontos.
Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy akkor tudnak tartós házasságok lenni, hogyha példamutató a házaspár, és hogy a felnövekvő nemzedék előtt egy olyan példa van, ami jó neki arra, hogy úgy választ párt.
Ugye sokszor halljuk azt a mondatot, hogy egy apa akkor tesz legtöbbet a gyermekeiért, hogyha az édesanyjukat szereti, és hogy az édesanyja is akkor tesz a legjobbat, hogyha az édesapjukat szereti. És látjuk azt, hogy nagyon sok családban, amikor tényleg a megélhetésért való küzdelem elveszi az energiát erről, akkor milyen nagy hiányok alakulhatnak ki. Hogyha valamit meg tudnak oldani közösen, látja a felnövekvő generáció, hogy nem az első út a megfutamodás, az elmenetel, hanem a közös megoldás iránti elköteleződés. És én azt gondolom, hogy a házasságban ez az egyik legfontosabb szó, az elköteleződés, és nem csak egymás iránt, hanem az Isten iránt is. Hogy oda teszem az életem az ő kezébe, és azt mondom, hogy Uram, akkor vezesd az életemet, a házasságomat, és ezért mondtam az elején azt, hogy nem mindegy, az sem, hogy kivel megyek, de az sem, hogy ki vezet. Ha közösen tudunk könyörögni azért, hogy az Isten erősítse meg, naponként erősítse meg azt a szövetséget, amit egykor kötött, akkor tovább tudunk talán lépni azokon a hiányokon, amik keletkeznek, vagy keletkezhetnek.